Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged negyedik előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg, az előadás rövid összefoglalóját pedig a Szegedi Egyetem című újságban olvashatják. A sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Tóth Szergely, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Alkalmazott Humántudományi Intézet intézetvezető és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. 1955-ben született a Szovjetunióban, Dnyeprodzserzsinszkben, régi nevén Kamenszkojéban. 1980-ban végez a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán földrajz orosz szakos középiskolai tanárként. 1986 óta tanít a pedagógus képzőkarom. 1990-ben doktorált Károly Sándor professzor úr bizottsága előtt. Témája az orosz zsargon gyökerei, alapja és szintézise. 1999-2000-ben szigorlatozik és védi meg PhD disszertációját az ELTE-n a keleti szláv és balti filológia tanszék nyelvészeti programján. Témavezetője Péter Mihály professzor úr, témája nyelvhasználat egy totalitárius rendszerben, nyelvszociológiai megközelítésben. Soros ösztöndíjasként kutathat Moszkvában az Akadémia Informatikai Intézetében, az Új Demokráciák és Humán Kommunikáció Kutatócsoport tagjaként Szófiában. A Szentpétervári Európai Egyetem meghívott előadója. Szerkesztője az ETASZ Történettudományi Folyóirat, a Nyelvészeti Füzetek, és a Nyelvészeti Füzetek szótársorozata periódikáknak. Az Akadémiai Új Orosz-Magyar Magyar-Orosz Szótárak egyik szerkesztője. 1995 óta vezeti az alkalmazott nyelvészeti tanszéket. Felkérem dr. Tóth Szergelyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm a szót. Megígérem, hogy nagyon óvatosan fogok ezzel a szóval bánni, és az idővel is óvatosan fogok bánni. Láttam itt a hallgatóimat, hogyha volt bátorságok a előadásomon mutogatni, hogy lejár az idő, akkor most is kérem, hogy 5 perc előtt azért nyugodtan mutathatnak. Kedves hallgatóság, az előadásomnak a címe a nyelv, mint hatalmi eszköz, meggyőzés és manipulálás Dantétől Orwellig. Hát bizonyos akadémiai csapdákat én sem tudok elkerülni, tehát én is a címnek a magyarázatával fogom kezdeni. A nyelv, mint hatalmi eszköz. Gondoljanak arra, hogy ebben a funkcióban naponta használjuk, akár egy ilyen egyszerűnek látszó dolognál, mint a tegezésnél, meg a magázásnál. Tegezésnél és a magázásnál ugyanis a hatalom és a szolidaritás némásait használjuk. Látszólag egy egyszerű dologról van szó. Pillanat. Látszólag egy egyszerű dologról van szó. A magasabb rendűek lefele tegeznek, az alacsonyabb rendűek fölfele magáznak. Hogy mégsem olyan egyszerű, azt csak a tanítók tudják megmondani, hiszen másodikas korában sem tudja a gyerek rendesen eldönteni ezeket a viszonyokat. Mert más tényezők is vannak. Vannak az egyenlőek, és vannak a szolidárisak. Vannak az egyenlőek, és vannak a nem szolidárisak. Egyenlő pár egy családon belül, egy gyerek és egy szülő. Nem szolidáris pár, egy ilyen párt mondjuk lehet mondani, hogy katonatiszt és katona. És már is a hatalom, ahol hatalom valamilyen némmást kíván, a szolidaritás némmását kívánja, tegezést, ott mégis a hatalom némmása jön elő, és fordítva, méghozzá úgy, hogy azok, akik egyenlőek, azok egymást tegezik, akik pedig nem egyenlőek, azok egymást magázzák. De még mindig nem ilyen egyszerű a dolog. Ez, és még csomó más példát, amit tudnék mondani, akár a lexika szintjéről, mondjuk azt mondjuk, hogy szemtelenkedni, és ez egy magyar mondat, és egy helyes mondat, és egy életszerű szituáció sajnos, hogy azt mondjuk, hogy a gyerekek egész órán szemtelenkedtek a napköziben a tanárral. Ha azt mondanám, hogy Tóth Szergely folyamatosan szemtelenkedett a kedve kedves hallgatókkal, itt már valami nem stimmel, mert a szemantika szintjén talán az van benne, hogy nem mindegy, hogy fölfele vagy lefele fogjuk ezt a fogalmat használni. De ezek a példák, ezek mind a személyi kommunikáció részét képezik, és nem a társadalmi kommunikáció részét, amivel mi foglalkozni fogunk. A címnek a másik része meggyőzés és manipuláció. Nyilván nem fogok definíciókat mondani, annyit el kell mondani, hogy azok a definíciók, amelyeket olyan nagyon szeretnek a hallgatóim és az értelmező szótárából vesznek ki, ezek nyilvánvalóan igazak, csak nem tudják azt megragadni, amit egy nyelvésznek pluszban hozzá kell tenni ahhoz, hogy mi is tulajdonképpen a meggyőzés. Nagyon röviden azt lehet mondani, hogy a meggyőzés egy olyan tevékenység, amellyel megkíséreljük mások magatartását, megváltoztatni. Melyek azok a szimbolikus interakciók, ezekről majd később lesz szó. Fontos még, hogy meggyőzni csak azt lehet, aki velünk valamilyen formában együttműködik. Aki nem kapcsolja ki a tévét, vagy ha valamilyen kellemetlen dolog van az újságban, nem ugorja át, csak azt az újságot olvassa, amelyeket szeret, és így tovább. Ami még ennél is fontosabb, hogy minden egyes meggyőzés támadás a meggyőzendő fél önérzete, megbecsülése ellen. Amit eddig gondoltál, amit eddig hintél, az most nem jó, el kell hinned, hogy a te érdeked az, hogy úgy cselekedj, azt mondd, úgy viselkedj, ahogy a meggyőzés, amit én meg akarok győzni, az nálad megkívánja. És természetesen a saját döntés is nagyon fontos. A meggyőzéssel kapcsolatban, ugye a címnek a másik része a manipulálás, nagyon sok nyelvészet és köznapi fogalom valamit ide kapcsolunk. Igazándiból minket csak a manipuláció érdekel, aminek az a lényege, hogy a meggyőzendő fél nincs tudatában a meggyőzés szándékával. Azt gondolom, nem kell magyarázni a kényszerítés és a meggyőzés között mi a különbség. A propaganda és a demagógiáról pedig csak annyi, hogy mind a tömegek meggyőzésének az eszköze. Magyarán mondva, a fürdőszobában nem tudunk propagandát kifejteni annak érdekében, hogy a gyerekünk mosson fogat, ez nem így működik. A demagógia pedig egy egyszerű szónoki attitűd, az érzelmek a fontosak, érzelmekkel manipulálva, valamilyen aktuális cselekvésre mozgósít, tedd az, szavazd, csináld, és így tovább. A címnek a következő eleme az Dante. Valami idő korlátokat kellett szabni, nyilván nem retorikai előadásról van szó, ilyeneket már nagyon sokat hallottunk. Azért Dante, mert éppen akkor olvastam Kelemen János professzor úr cikkét, és nagyon megragadott egy idézet, amit föl is olvasnék, amely nagyon pontosan kifejezi a nyelv, mint hatalmi eszköznek a lényegét. Vajon mi nagyobb hatalmú, mint az, ami az emberi szíveket is meg tudja fordítani úgy, hogy azt, aki nem akart, akarásra indítja, és aki akart, arra bírja, hogy ne akarjon, miként egy nyelv ezt tette és teszi. A címnek az utolsó eleme pedig Orwell. Hát elsősorban azért, mert szerettem volna egy időhatárt húzni, és ez az időhatár akár lehetne 1984 is. A másik pedig az, hogy amikor valamikor a 70-es években olvastam, nem sokaknak adatott meg, Orwellnek az 1984 regényét, egy párizsi kiadásban is oroszul, akkor én nagyon sokáig arról voltam meggyőződve, hogy a regénynek az egyik lényeges pontja a függelék, ami az új beszélről szól, az az orosz kiadónak a függeléke. Ez azért érdekes, mert olyan tökéletesen az orosz, akkori orosz, én azt mondom, hogy szovjet nyelvre illő dolgokat írt oda, meg se fordult a fejembe, hogy ezt valaki angolul írta az Angszoc nevében. Ígértem abban a kis összefoglalóban, hogy nem csak azokról lesz szó, akik használják, hanem azokról is, ha csak néhány percben is, akik ezt feltárták és megértették. Hát ez a hármas Platón, Arisztotelés és Cicero azért van itt, mert Platón azért annak ellenére, hogy kiváló szónok volt, mégiscsak a ész tekintette elsődlegesnek, és a bölcsességet helyezte szembe a ékes szólással, szembe Arisztotelésszel, aki eszközként tekintett, és hát a retorikai előadások ugye valamelyik csak Arisztotelészről szól, elég sok mindent tudott, amit nekünk most tudnunk kell magáról a retorikáról, pedig az ékes szólást tartotta fontosnak. Cicero helyett nagyon sokak voltak, még a mai nap is kidobtam és kicseréltem egy képet. Georgiaszra gondoltam, aki azt mondta, hogy a nyelv az hatalom, és végül kikerült ebből a képből is Cicero lett belőle, aki összeegyeztette az észt és az eszköz. Azt mondta, hogy akármilyen bölcsességet akarom mondani, ékes szólás nélkül az nem fog menni, illetve fordítva, hogyha az ékes szólás bölcsesség nélkül használjuk, akkor mennyit fogunk ártani. Roland Barthes nemes egyszerűséggel lefasisztázta a nyelvet, azt mondta, hogy meghatározza a gondolatainkat, és mindenünket meghatározza. Barthes nem a láncainkat veszítjük, hanem a nyelv rabjai vagyunk mondattal írta bele magát a nyelvészek világába. Talleyrand pedig, hát nagyon sok minden fűződik Talleyrand nevéhez, nagyon sok mondás is, és azt mondta, hogy a nyelv csak arra való, hogy a gondolatainkat eltitkoljuk. Gogol azért kedvencem, mert belőle írtam a szakdolgozatot. Ő a következményekre helyezi a hangsúlyt. Azt mondta, hogy nagyon óvatosan kell bánni a szavakkal, mert nem vállalhatunk felelősséget, csak Isten vállal felelősséget a mi szavainkért, és Máris Szembezsid, aki a szabadság egyik apostolaként azt mondta, hogy hogyan lehetünk szabadok, hogyha nem tudjuk, hogy a szavainknak milyen következménye van. Ki kellett választani valami ösvényt, ami alatt én 50 perc alatt valahogy be tudom járni, ezért nyilván olyan csomópontokat emelek ki, amelyek azért picit az átlagtól, az átlag nyelvfejlődésétől és társadalom fejlődésétől eltérnek. Minden egyes nagyobb nyelvi változás akkor szokott bekövetkezni bárhol, bármilyen nyelvben, amikor valami nagy társadalmi változás is történik. Én kiválasztottam a nagy francia forradalmat, a nagy októberi szocialista forradalmat és a náci Németország nyelvét, mert ez a három esemény tökéletesen alkalmas arra, hogy bemutassam a nyelvet, mint egy olyan hatalmi eszköz, ami ráadásul univerzális is. Kereteken is sokat gondolkodtam, lehetett volna egy ilyen keret, hogy a tankönyveket nézzük végig, mondjuk nem az orosz tankönyveket, az túl direkt be lett volna, hanem mondjuk a matematika tankönyveket, milyen hatással volt két világháború között, vagy mondjuk nem magyar tankönyvet, hanem amerikai tankönyvet nézzük, azok a matematikai példák, amelyek a szöveges feladatai arról szóltak, hogy vannak százalékok, és van hitel, és minden működik, hiszen van részeredmény, és így működik a kapitalizmus is, és a kapitalizmus jól működik. Ugyanezeket megfordítva az 50-es években nálunk másra használták, milyen személytelen és milyen embernyúzó ez a kapitalizmus. Én picit kívülről próbáltam szemlélni a dolgokat. Ez a Time magazinnak minden héten megjelenik a 20-as évektől kezdve, a címlapjait nézegettem meg, sokkal több képen szerepelnek a akkori szovjet vezetők. Ami az érdekessége, majd később valószínűleg jobban értető lesz, ha rátérünk egy másik témára, hogy igazán egyetlen egy fénykép nincsen, ahol fénykép van, ott se Sztálin van, mindegyik rajz, és hogy viszonylag úgy mutatja be Sztálin, amilyen. És mindenképpen el lehetett volna indulni, valamit elmesélni, erről a képről valószínűleg a gulág nyelvéről meséltem volna. Ezt a képet viszont kiemeltem, ez mint hogyha ilyen acél lenne, de lehet, hogy csak alumínium, ugyanis Sztálinnak a neve, ugye acél, aztán volt acélos acél, Sztálinoi Sztálin, de nem is ez az érdekes, mert ez nagyon a felszínen mozgott volna. Sokkal érdekesebb az, hogy az akkori forradalmi mozgalomban a neveket, ezeket a mozgalmi neveket, az nem csak egyszerűen csak úgy választották. Sztálin 30 név közül állandóan vacillált leveleiben írja, hogy most melyik nevet használjam. Igazándiból két nevet használ, csak a Kóba. Éppen Bécsben olvasta az egyik grúz eposzt, és ott találkozott ezzel a névvel. Ez egy perzsa uralkodó volt, aki nagyon kegyetlenül leigázta a Grúziát. Aztán lehet egy novellának a főhőse is, ilyen is van, ezt is megtaláltam. Ott pedig egy ilyen apagyilkos figuráról van szó, aki mindenen keresztül gázol, és hosszú idején keresztül ezt a nevet is használta a munkásmozgalomban, miközben a legnagyobbak, a legnagyobb orosz természeti kincsekhez kapcsolódtak, a Léna folyóhoz, Lenin, a Volga folyóhoz, és így tovább. És természetesen, amikor a mozgalomnak erősnek kell lenni, akkor a vezetői erős neveket is választanak maguknak. Molotov a Kalapácshoz kapcsolódik, Kamenyev a kőből van, Vojnov a harcosról, Krupszkaja Lenin felesége pedig ilyen szabjásnak nevezte magát. A többieknek nem maradt más, csak más orosz városok, Tomszki, Szvirszki, Nyeva folyó és így tovább, vagy esetleg a különböző évszakoknak a nevei. Illetve voltak olyanok, akik más szempontból választottak, mondják egyes történészek. Nemrégen olvastam azt, hogy Zetterbaum, Bronstein, Alfenbaum, Rosenfeld és Wallach, nem is csoda, hogy orosz neveket választottak maguknak. Hát ez egy nagy butaság, már csak azért is, mert a mozgalomban pont fordítottja volt a helyzet a dolgoknak, hiszen akár a Bund tagjai olyan álneveket választottak maguknak, aminek természetesen semmiféle titkosító funkciója nem volt, pontosan tudta a titkosrendése, hogy kiről van szó, szimbolikus jelentősége volt, és egy hierarchiának a részeként kerültek ebbe benne, amelyek felszínen hordozzák a nemzetiségüket. A grúzoknál ugyanez van, a grúzok is olyan neveket választottak maguknak, amilyeneket, és hát, hogy az abszurd folytatódjon, a kisebb vezetők ilyen neveket választottak maguknak, álneveket választottak maguknak, mint oroszlán, medve, tigris, farkas, sas, és így tovább. A legnagyobbak pedig nagyon hosszú időn keresztül Lenin is, és egy idő után Sztálin is, mind a kettő nevet használta a kéziratokban, úgy írtak alá V. Uljanov Lenin, vagy I. V. Dzsugasvili Sztálin, majd a Dzsugasvili az eltűnt, és végül maradt csak maga a Sztálin. Ugyanezt nyilván végig lehet mondani Hitlerrel kapcsolatban, és hát nyilván Robespierrel kapcsolatban nem tudok ilyeneket mutatni, mert nem volt, de Leninnel kapcsolatban sem. Tehát megvan valahogy a keretünk, a keretnek pedig az a lényege, hogy egy nagyon egyszerű, de azért nem rossz kommunikációs 50-es években létrehozott kommunikációs modellen keresztül fogunk végigballagni ezen az úton. Lineális modell, minden benne van a közlő, az üzenet, a médium, a befogadó és a hatás, és mindig fönt a jobb felső sarokban, hogy hol tartunk, mindig látni fogjuk, hogy tulajdonképpen hol is járunk. Hát a közlőnél azért mégiscsak visszatérek először Dantéhoz, aki azt mondja, hogy gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Akár egy hitvallás is lehet, és egy pozitív hitvallás is azoknak a hitvallása, akik mernek és akik tesznek, mondja a tengerészeinek Odysseus, amikor odaérnek a Gibraltári szoroshoz, azzal, hogy menjetek. Egyet felejtett el, az, hogy egy olyan retorikának egy olyan manipulatív fogását használt, hogy elfelejtettem megmondani, hogy mi vár rájuk. Ő sem tudta Gibraltár után mi van, veszélyekkel teli, ezért bűnhődik is a pokolban, ott találkozunk vele, méghozzá érdekes módon csak véletlenül lángnyelvek között sínlődik. Hát akkor még térjünk vissza az eredeti állapothoz, itt látjuk ugye azokban a pózókban azokat, akikről néhány percig fogok beszélni. Megszokott képek ezek, persze az is manipuláció lenne, hogyha ugyanezeket másképpen mutatnám meg. A jóságos polgárt, a gyerekeket és a macskát szerető Lenin bácsit, egy hollywoodi színészként kikészített Lenin, vagy egy rövidadrágos Hitlert, ami egyébként most egy picit furcsán volt a mi kultúrkörünkben, tudjuk, hogy Ausztriában és Németországban ez egy eléggé bevett viselet. Így néz ki az egész egybe, és utána, ha sikerül, akkor egyszerre láthatjuk mind a négy szereplőt. Természetesen abban az időben nem volt még film, tehát egy filmről van szó, a forrásoknak a kérdéséről van szó, kis hangot is adunk neki. És már is felveti a szövegnyelvészetnek a problémáját, hogy mennyire igazi források alapján tudunk dolgozni. Ugyanis minden beszéde Robespierre-nek megvan szerkesztve, én becsületesen végigolvastam őket, tehát kvantitatív elemzést sem lehet végezni, nem tudunk abból semmit levonni, hogy tényleg valóban annyiszor mondta az egyenlőség, szabadság, testvériséget, és így tovább. Leninnel egy picit nagyobb szerencsénk van, mert Lenin nagyon sokat írt, bár nagyon sokat hamisították Lenint is, amit kellett kiúztak, elhagytak, eltüntettek, és így tovább, de erre is vissza fogunk térni. Sztálinnal kapcsolatban retorikai fogásokra nem volt szüksége. Nagyon lassan beszélt, nagyon kimérten beszélt, rendkívül egyszerű volt az érvelés technikája. Az érvelés technikáját olyan képlettel lehetne leírni, hogy az A az azért jó, mert egyenlő A-val, és így tovább. És végül Hitler, akit úgy adtak el, mint valamilyen reklámterméket. Erről is majd később fogunk beszélni. Hát kezdjük, folytassuk a üzenettel, illetve megnézzük. A az üzenete, méghozzá Robespierre-nek az üzenetével, aki minket az ellenség nevével ajándékozott meg. Ősi szokás az, hogy az ellenség nevétől félni kell, a mi nevünket ne tudja meg az ellenség, voltak népek, azt mondták, hogy be lehet zárni az ellenségnek a nevét és eltüntetni, az ősi zsidók a Szabriri nevű rossz szellemüket úgy gondolták eltüntetni, hogy mindig úgy mondták el a nevét, hogy egy hanggal kevesebbet mondtak, Szabriri, Abriri, Riri, Briri, és itt tovább is, amikor elhangzottak, mint el is tűnt volna. De Robespierre volt az, aki ehhez kapcsolódik az a híres mondás, hogy két párt van, a nép és a nép ellensége, de nála még ez a nép ellensége nagyon konkrét volt. A király volt az ellenség, az arisztokrácia volt az ellenség, persze voltak ezeknek attribútai, koronája, amit nyilván nem hordott, risporos parókája, amikor a terror idején próbálták őket levadászni Párizsban, akkor ha másképp nem ment, akkor a kezüket nézték meg a jakobinosok, és a körmeik alapján lehetett megállapítani, nem munkás emberekről van szó. Ledédi nép ellensége talán egy picivel már maszatolósabb, mert hogy a sor az úgy néz ki, hogy a kör az egyre tágul, a jelentés egyre homályosodik, de nála is lehetett tudni, kik azok az ellenségek, erről is majd részletesen fogok beszélni. Hitler annyival egészítette ki a nép ellensége fogalmát, hogy nála ez konkretizálódott, hogy a nép ellensége kicsoda, és kik is azok, és a német nép ellenségéről volt szó. Sztálin esetében pedig az ellenség elsősorban természetesen az ellenforradalmárok voltak. Ellenforradalmárok oroszul úgy mondják, hogy kontrrevolúciánér, kontr, ezt is a francia forradalom nyelvéből vették, nagyon szerették, az egész francia forradalom terminológiáját átvették már 1905-ben. Két betűvel jelölték a K-val és az R-rel, kontrrevolúciánér, ezért nevezték őket KR-eknek. Először a KR-ek voltak az ellenségek, aztán ahogy az ellenségek elfogytak, hogy 1937-re, akkor már mindenki lehetett az egy egyszerű erőtaggal a nép ellensége. Ősi tudásunk, mitikus konstrukciók jelennek újjá, valahogy egyszerűbb úgy gondolták, hogy mi és ők jók és rosszak, a rendre, a káoszra, az Istenre és a sátánra, szemantikai opozícióban ketté osztani az embereket. Az ellenség nevével kapcsolatban, amikor készítettem a szótárt, nagyon büszke voltam, én voltam az A, B, V, G, D, J, Jó, Z, Z betűk, és hozzám került a V betű, és megteremtettem az igazságot, és helyre helyeztem a kártevőt, amely az orosz nyelven hosszú időn keresztül egyenlő volt a nép ellenségeivel, és visszahelyeztem jogaiba, az első helyre raktam tényleges jelentését, mezőgazdasági a kártevő bogár, és a második jelentésben a szocialista rendszerhez kapcsolódó jelzése elátva raktam be az embert. És döbbenten fedeztem fel, utána nem egy időben dolgozott a két szerkesztőség, nincs értelme oda-vissza a szótárt nyelvészet tudják így összehasonlítani, de a K betűnél bizony a szerkesztő társam azt írta első jelentésben, hogy ember, a második jelentésben szintén a közösségnek álló ember, és csak a harmadik helyre rakta ezt az embert. Vagy rakta pontosabban az állatjelentését. Megnéztem a többi szótárban annak idején, hogy hogy is történik ez a dolog. A 20-as években, amikor már éreződnek a változásoknak a jelei, az első jelentése az Usakov szótárban, ez egy nagy, több kötetes, 17 kötetes, nagy orosz értelmező szótárban, az első helyen még az állat van, a második helyen viszont nagyon konkrétan a KR. Ellenforradalmár, aki a szovjet hatalomnak valamilyen gazdasági vagy politikai rosszat csinál, annak abból a célból, hogy antiszovjet intervenciót készítsen elő. Aztán múlik az idő, kedves hallgatóim, és az akadémiai szótárban a 60-as években már az első jelentésben csak az ember van, és hosszú-hosszú szöveg írja le, kik azok azok, akik a kártevők is, akik a Szovjetuniónak valamilyen kárt csinálnak. Aztán a Pangás éveinek a kiadásában már minden visszakerül a helyére, már ne nagyon beszéljünk Brezsnyev idejében a népellenségeiről, szeretik az emberek már ezt a rendszert, és visszakerül az első jelentésben az állat. Aztán elmentem Pétervárra, és meséltem a professzoromnak erről, hogy milyen nagyszerű dolgot csináltam, belenyúlhattam egy szótárba, egy akadémiai szótár, az egy nagy dolog. Azt mondta, hogy nagyon rosszul tetted, mert a jelentése még mindig az, hogy kártevő. Be is hívta a titkárnőt, és megkérdezte, hogy mondja már el Nyinocska, hogy a tanár úrnak, hogy kik azok a kártevők. És Nyinocska azt mondta, hogy jaj, mindig azok a régi dolgok, professzor úr. Tehát valószínűleg, hogy tévedtem. Menjünk tovább Leninhez. Azért nagyon fontos ez a cikk, amiből egy picit idézni fogok, mert Tolsztoj születésének 80. évfordulójára írta, tehát nem politikai cikkről van szó, egy publicisztikáról van szó, és kötelező olvasmány volt 70 éven keresztül az oroszok, az orosz általános iskolásoknak. Egy kis szakasz nézzünk csak meg, a szakasz négy antitézisből áll, valahogy úgy, hogy mindig van az egy rész, majd a más rész, egy rész, más rész, csak az elsőt olvasom. Tolsztojról van szó. Egyrészt zseniális művész, aki nem csak az orosz élet páratlan ábrázását adta, hanem elsőrendű világirodalmi alkotásokat is. Másrészt földes úr, aki Krisztus megszállottja. Hát értjük mi ezeket a dolgokat. Adi kiváló költő volt, de szifiliszben szenvedett. Nagyon jó kis összehasonlítás. Ha egy táblázatban rendezzük ezeket az antitéziseket, akkor a következőt látjuk. Tehát azt mondtuk, hogy egyrészt, ugye ez az egyrészt, ez a másrészt. Művész, zseniális művész, földes úr, aki Krisztus megszállatja. Erőteljes tiltakozás, illetve Tolsztoj János orosz úgynevezett hisztérikus tutyimotyú úgynevezett orosz értelmiségi. Könyörtelen kritika, mániákos hirdetése ne áll jelen a gonosznak, legjózanabb realizmus, a vallás hirdetése. Mi is történik? Az történik, hogy mindaz, ami pozitív, az a régi világ kritikájával kapcsolatos, és mindaz, ami Lenin számára negatív, az bizony, igazándiból nagyon jól tudok, hogy Tolsztoj alkotó programja. Igen, tudjuk, hogy milyen földes úr volt, és mit tett a parasztokért Tolsztoj. Igen, tudjuk, hogy igazi értelmiségként viselkedett. Igen, is tudjuk azt, hogy a parlamentarizmusnak, a megbeszélésnek a híve volt. És igen, is tudjuk azt, hogy milyen vallásos volt. Annak ellenére az orosz egyház, kiátkozta, pravoszláv egyház kiátkozta. Miről is van szó? 1907-ben. Lehet, hogy a bolsevik pártnak a programjáról. Semmisítsük meg a földes urakat, illetve a mezőgazdaságot. Zárjuk a gulágba az értelmiségit. Számoljuk föl a parlamenti demokráciát, úgy nem fogjuk fölépíteni a szocializmus és a kommunizmus soha. Illetve semmisítsük meg a templomokat a emberekkel együtt. Hitlernél vagyunk már az üzenetnél is, nagyon egyszerűen próbálom összefoglalni, hogy ő hogy működött. Nagyon egyszerűen működött, nagyon egyszerű szabályok szerint működött. Nem volt egy egyszerű olvasmány, most megint az előadás előtt elolvastam a életem a Mein Kampf című művet. Kerüld az absztrakt eszméket, ugyanazokat az eszméket ismételj és használj sztereotípiákat, az érvelés csak az egyik oldal számára tarts fent, állandóan kritizált az ellenségedet, csak egy ellenséget választ ki az állandó támadásai célpontjául. Találtam egy kis szédulát, amikor készültem az előadásra, az volt ráírva, mágikus erejük van a szavaknak, bajja Hitler a Mein Kampfban, és nem emlékeztem rá, rendetlenül nem írtam oda, hogy ez honnan van, meg az is lehet, hogy én írtam le, ezért elkezdtem keresni, egy egész vasárnap délután kerestem az eredeti idézetnek a helyét. Számítógépen kerestem természetesen, és döbbenettel tapasztaltam, hogy ugye arra szóra kerestem rá, hogy mágia, mágikus, és így tovább, nem találtam. Akkor megnéztem ugyanezt az oroszban is, a mágia oroszul is mágia, ott se találtam. Akkor megnéztem a németet, az eredetit, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de hiába, mert ott se találtam. És azt találtam ott, hogy azt mondja, hogy a hatalom, amely a nagy vallás és politikai természetű történelmi lavinát elindította, mindig csak a kimondott szó varázsa volt. Varázsról ír itt is, varázsról ír az oroszban is, varázsról ír a németben is, vagyis már ennek is egy manipulatív értéke van, mert a mágia az lehet fekete is, meg fehér is, a varázslat az picit, mintha enyhébb lenne valamilyen formában. Az üzeneteknél mi mindenről lehet beszélni? Hát nyilván lehet a szóérték megváltoztatására nagyon hosszú lenne. Az eufemizmusok nagyon látványos példák. Legyenek a rövidítések és legyenek a nevek, legyenek először csak a nevek is mindig a hatalom viszonyait valamilyen féleképpen tükrözték. A számok csak arányaiban érdekesek, az orosz paraszt az vagy Iván, vagy Vasilij volt, Alekszandr és Nikolaj valószínűleg magasrangú hivatalnoknak adták. Az oroszoknál ugyanez, Vasilij Szezdárja volt, a kupec feleség vagy a paraszt, és Jekaterina Elizabeta volt általában a nemes. Tehát valamilyen formában tükrözték. Olvasok gyorsan egy levelet, amit Robespierre-nek írtak 1793-ban egy egyenlőség nevű egyenlőség nevű olvasó. A mi derék szankrőtjeink végre követik példámat, és olyan neveket választanak maguknak, melyek jobban megfelelnek az egyenlőség és szabadság eszméjének, mint a régiek. Milyenek is voltak ezek a nevek? Ilyenek, mint Fürth, francia, nagy francia forradalom időszaka, Mák, Répa, Szabadság, és így tovább. És ezzel együtt a Louis, Henri és így tovább nevek, amelyek a családi dinasztiához tartoznak, ezeknek a népszerűséget csökkent. Ez még csak az eszmélység, de talán már a félelem is. Oroszországban hasonló példa, textil, kor, titánfém, hajnal, akarat és ipar nevek, mert már nem a pap adja a neveket, hanem ilyen csúnya, kockás papírra, ceruzával írt, nagyon szerettek ceruzával írt, nevek voltak kifüggesztve a anyakönyvi hivataloknak a nevén, ahol kötelezték az embereket, hogy nehogy már a szentekről kapjanak valamilyen fajta nevet. De ugyanez vonatkozik Németországra is, a spontaneitás nyilván benne van, vezetők nevei sokkal részletesebbek, a Mara név is ilyen, de megfigyelhető ez a Karl, a Róza esetében Németországban, a 20-as években, a forradalmi időszakban. A vezetőknek a neve is, ha csak megnézzük ezt a táblázatot, mert szignifikánsan 1612, ez nem az én táblázatom, nézzék meg, milyen alacsony a Vlagyimir névnek a népszerűsége, és 17 és 28-ban megnő, nem is csökken aztán egészen 20, csak a Hruscsov időben csökken a Vlagyimir névnek a népszerűsége. És végül van a vezér. Hát kérem szépen, az első időszakban nagyon sok vezér van. A forradalomnak nincs igazán vezére, viszont a vörös hadseregnek vezére van, a vörös szakszervezetek vezére van. Sztálin ebben az időszakban csak első titkárként szék. Aztán, amikor ezek a sok-sok, akkor lesz igazán vezér, akkor is fogják már csak vezérnek nevezni, amikor a kisvezérek mind eltűnnek a gulágba, vagy esetleg egy operáció során eltűnnek, és akkor már ő olyan vezér lesz, hogy már a kongresszuson nem is választanak első titkárt, egy első titkárt le lehet váltani, egy vezért leváltani nem lehet. Aztán rendeleteket hoznak a Párizson kívül, azt ajánlják azoknak, akinek a neve valamilyen formában asszociálódik a, úgymond a régi rendszerrel, azok változtassák már meg gyorsan a nevüket. Bizonyos nevek, bizonyos fogalmak fent maradnak, a lovag az csak a guillotine lovagjában marad fönt egészen a terror idejében. A francia forradalomnak az egyház ellenessége mutatkozik meg abban, hogy a városok nevéből eltüntetik a szentet, a náci Németországban az Ószövetségben szereplő nevek nyilvántartásába vételét megtagadják, ha azokat árjának szánják, elterjed a különböző germán eredetű nevek, a földrajzi nevek között 1851 névből 1146-ot csak azért változtattak meg, mert valami nem németes, hanem mondjuk litván végződése volt. Sokkal egyszerűbben ment ez Oroszországban, nagy hagyományai voltak a különböző első vezetőkről elnevezni a városokat, Alexandropol, Jekaterinburg, nagyon egyszerűen tették meg, vagy behelyettesítették az akkori vezetők, vagy akkori ideológusoknak a nevével, vagy egyszerűen egy vörös melléknevet raktak helyette. Hogy működik ez? Ma nem akartam 81 után menni, de egy kazak példa elég messzire ahhoz, hogy ne lehessen aktualizálni. Lehetőség van Kazaksztánban, lehetőség volt arra, hogy a új neveket ismét visszaváltoztassák, de ehelyett az történt, hogy a vörös sasoknak az utcáját a Kazak Szocialista Köztársaság első titkárára nevezték vissza, a textileseknek a sugárútját az első kazak akadémikusról, a Lenin sugárút az természetesen a függetlenség sugárata lett, egy orosz nevű utca az egy kazak első pilótáról van, és hát amit lehet, hogy meg kellett volna tartani, a központi teret pedig Köztársaság térnek keresztelték át. Van egy másik levél is, 45-ben íródott, a főispánnak a város polgármesteréhez idézett leveléből idézek, a Szegedi utca nevek egy része még mindig reakciós jellegű, helyes és időszerű volna ezeket minél előbb megváltoztatni. Mellékelem a Szegedi Nemzeti Bizottságnak az utcanevek megváltoztatására vonatkozó tervezetét, Péter Mihály professzor úr erről nagyon sokat tudna mesélni Szeged utca neveinek a elnevezéséről. Rövidítésékről csak annyit, hogy ez egy karikatúrának a rekonstruálása, mert nem tudtam a karikatúrát megnevezni. Ez a VHOD betű halmaz egy ajtó fölött van, mellette áll két muzsika krokodil karikatúrán, és azon tanakodnak a nagy rövidítés hullámba, hogy mit is jelent ez a rövidítés. Ez a rövidítés nem rövidítés, ez egy szó, azt jelenti, úgy kell kiejteni, hogy FOD, és az a jelentése, hogy bejárat. Megváltozik a rend, mindent megszüntetünk, mindent elpusztítunk, mindent újra nevezünk, nominálunk, és ennek a legegyszerűbb módja az, hogy rövidített szavakat hozunk létre, aminek a felszínen hordozott jelentése szépen eltűnik, azt se tudjuk már, hogy mit jelent. Azt tudjuk, hogy a KGB az KGB, ez a KGB-nek a története nevekben, ez mind ugyanaz a szerv, ez a mostani állapot. A nemzeti jelleg teljesen eltűnik, Oroszország, mint olyan, eltűnik a térképről. Helyette van ez a kimondhatatlan, nem csak a Dnyeprodzerzsinszk, ahol én születtem, volt annak egy becsületes neve is, Kamenskoje is, hanem úgy van, hogy RSFSR, nehezen tudom kimondani az orosz fonetikai szabály szerint, ez volt Oroszország a zászlókon és a címereken. Német rövidítésekről Viktor Klemperer, kiváló filológus, írt egy kiváló könyvet, LTI, Lingua Terci Imperii, harmadik birodalom nyelve címen, ajánlom figyelmébe, olvassák el ott a rövidítéseket. Ez az SS még szerepel a KPSS-ben is, mint a villamossági jel két erő, az erőt sugárzó, kiválóan megszerkesztett plakát. És aztán lehet tovább mondani a példákat, természetesen a hagyományos foglalkozásokat is el kell tüntetni valahogy a felszínről. A tanító az scrub lett, scrub, iskolai rabócsi rövidítésekből. Érdekes módon a rabócsi a munkásban is benne van a rab, a rabszolga valamilyen formában. Abszurdnak persze vannak előzményei is, a névadásnak is, hiszen a szovjet polgár neve, nevének tisztessége és méltósága a szocialista állam védelme alatt állt. Ennek megfelelően Vlagyimir Ilics Lenin nevéből gyártottak a nevek, Vilen, Vlagyimir Ilics Lenin, Roblen, leninistának született rövidítésből, Marlen, Marx és Leninnek a nevéből, aztán a sztálini korban a Gertrude, Gertruda, a munka hőse szavak összevonásából, Kim, fiatalok kommunista internacionál, és a példákat tovább lehet sorolni. Természetesen a forradalom kulcsszavai és följelszavai szintén megjelennek a névben, mindegyiket kivétel nélkül föl kellett sorolni. Lenin, októberi forradalom, iparosítás, villamosítás, rádiósítás és kollektivizálás, kommunizmus. Ez volt a Lorierik. Nekem még volt egy ilyen ismerősöm is, Lorierik, soha nem tudtam, hogy miből van a neve. Hát onnan van, hogy Lenin, L-O-R-I, és itt tovább, ennek a mintájára gyártottak a dolgok. Médiumhoz jutottunk el, két fénykép és két név, mind a kettő nagyot alkotott. Lenin Riefenstahl, az Akarat diadala, mindenki nézze meg, a egyik legtökéletesebb és egyben legszörnyűbb propagandafilm a náci Németországról, tökéletes beállításokkal, a mai napig ezt használják a reklámiparban, és Sergei Eisenstein, aki akármilyen nagyművész volt, kénytelen volt művészileg fantasztikus filmeket csinálni Sztálinról. Igaz, hogy nem Sztálin volt a képen, hanem Retteget Iván, időben Sztálin többször is átiratta azokat a forgatókönyveket. Még mindig a médiumnál vagyunk, hogy hogyan mutatták be. Egy működő gazdaság, Németország, és ezért rengeteg híradófelvétel, rengeteg szereplés, fontos retorikai eszközök, ezért Hitlerről nagyon sok ilyen filmet lehet látni, és igen kevés plakátot, számszerűen. Készültek persze filmek is akkor, abban az időben, amelyek mind nem Németországban készültek, hanem valahol máshol, és csak a napjainkban készülnek most már olyan filmek, amiket kell. Ezzel szemben egy nem működő rendszer, egy elpusztított vallás helyébe beállított másik vallásnak az első embere maga az Isten, aki alig-alig jelenik meg, főleg, ha megjelenik, és ha fényképek készülnek róla, akkor ilyen szép retusált képek vannak róla, mint amilyenek ezek. Lenin egyébként nem volt egy szép ember, az arca a gyerekkorában a himlős volt, picit kisebb volt a egyik keze gyerekkori betegsége miatt, és még rengeteg máson, picit sárgás volt a bajsza, sok cigarettától is. Nagyon sok idegen nyelven tudott Lenin, ez egy nagy tévedés, hogy nem tudott idegen nyelveket, mint az is, hogy nem járt abba a világot, rengeteg helyen volt, Európában is nagyon sok helyen volt, még amikor még nem volt kültitkár. Mindenesetre ő nem jelenhetett meg a nép körött csak úgy, egy Isten nem szállt csak le, Isten ezért csak a filmekben jelenik meg. Ezek a képek egyik sem lenni Sztálin tábrázolja. Kiváló orosz színészek játszottak le, külön berendelte a színészeket, és megdicsérte őket, hogy milyen jól játsszák ők maguk, akik nem voltak ragyásak, és így tovább. És természetesen képeken volt mindig a nép között. Följön a figyelmüket erre a két képre. A hasonló technológiával készültek, illetve a protokoll listák alapján volt idő arra, hogy szépen ezeket az embereket oda lehessen tenni, még akkor is, hogyha nem voltak ott a kongresszuson. Ez a 4 évig készült képen, itt van például Kun Béla, aki szintén nem volt ott, és Sztálin is megfelelő helyre került, miközben ezen a kongresszuson nem is létezett. Fotózás is veszély volt, a fotózást lehetett retusálni. Ezen a képen még ott van a két forradalmi vezető, Zinovjev és Kemenyen, ezen már nincs ott. A Wikipédiában leszedett képen a három fővezető, az eredeti képe így néz ki, itt van ez a kis kivágott rész, ezek mind eltűntek a süllyesztőben, későbbiekben már eltűnt Kalinin is, és nem találtam olyan képet, ahol csak ezen a képen Lenin volt. Sztálin természetesen nagyon jó barátságban volt Lenin, ez abszolút a hamisított képekről van szó, soha ilyen nem történt, úgymond írozták egymás mellé, de van egy története ezeknek a képeknek, amelyek megjelennek aztán a szobrokban, aztán Sztálin már magasabban van, és nem tévedés, nem áll Sztálin, ül, de valahogy így sikeredett a dolog. És a történelem könyvekben ismert jelenetek, soha nem voltak meg ezek a jelenetek, nem vették föl, sötét is volt, a technika is rossz volt, utána rendezték meg, ez Eisenstein filmjéből van, tudjuk, hogy nem így történtek a dolgok, de aztán a festményeken, aztán a dolgok mehettek. És végül milyen hatást váltanak ki ezek a karikatúrák, nem véletlen, hogy dán karikatúrista rajzolta ezeket, illetve ez pedig Buharin, aki nem ezért végezték ki, de ő készítette ezeket a karikatúrákat, amelyek a halála után talán 30 évvel kerültek elő a raktárból. És igazándiból nem jó poén, de egy eredeti fénykép mellett két filmből látunk jelenetet, az egyik a Csillagok háborújából, a beállítása, a másik pedig a két toronyból. A befogadóról kellene még beszélni most már, ha jól látom, akkor még van 10 percem. A befogadó, amelyekről nagyon sokat írt Orwell az Állati farmban, illetve az 1984 című regényben, a könyvtáros kollégák figyelmét följúvom egy Kosztomárov nevű úrra, aki Orwell előtt 30 évvel írt egy elbeszélés, aminek az a cím, hogy Állati farm, és nem úgy kezdődik, hogy John gazda lepihent, és az állatok borgolódtak, és Napóleon arra buzdította, hogy, hanem úgy kezdődik, hogy Iván gazda, és egy orosz nevű disznó, igaz, nacionalista volt, ezért a forradalom előtt sem jelenhetett meg, utána azóta se jelenthetett meg, és most nemrégen megjelent Kosztomárovnak a regénye, aminek az a cím, hogy Állati farm. Valószínűleg, hogy annyi van közöttük, hogy mind a kettő humanista volt, és ugyanazokat a szimbólumokat használta, de lehet, hogy másról. A befogadóról kapcsolatban annyit kell mondanom, hogy a nácik nem csak a II. Világháború, de a tömeglélektant is elvesztették, és érdekes módon a 60-as, 70-es években, ahol valóban nagyon sok tömegmozgalom folytatódott, általában baloldali tömegmozgalmak voltak, valahogy a tömeglélektannal nem foglalkoztak. Pedig a tömeglélektannal kapcsolatban és a befogadóval kapcsolatban azt lehet mondani, hogy kellett volna ma akkor is foglalkozni, hiszen a meggyőzésnek vannak perifériái is és központi útjai. A felületes út az, amikor a formai dolgok számítanak, az üzenethosszúság, az adatoknak a száma, a felsorolás 12 pont, 18 pont, 20 pontban, és így tovább. A kompetenciának a látszata az alapján a heurisztika aranyszabály szerint, hogy a szakértő az mindig jobban tudja, miközben az igazi meggyőzés, az alapos meggyőzés, a központi út úgy néz ki, hogy észrevevés, megértés, reagálás nem a tartalomra, nem a formára, hanem a tartalomra, illetve az elfogadás és a feldolgozás. Tömegekről sokan írtak, Lombrózót mindenképpen meg kell említeni, csak kulcsszavakat mondok, természetesen a tömeg az bűnözői hajlamokkal jönnek létre, eleve már az emberek és bűnözőkből áll, gonosztevők alkotják a tömeget, az emberi salak Moszkovicsi szerint tömegeket a társadalom csőcseléke alkotja, ez nem csak hogy a saját véleménye mondja, hosszú kutatásokat végezett és bizonyítani akart, miközben én úgy gondolom, hogy a tömegek azok normális egyénekből állnak, akiket a tömegbe való részvételük okán átalakít valamilyen különös, kollektív lélektani folyamat. Nekünk különös, a szociálpszichológusoknak nem az, ezt kutatják. Itt egy befogadónak a képe, aki mindazok után, hogy nem tudjuk pontosan az adatokat, több millió ember halála után is úgy gondolja, hogy Krisztus és Sztálin egymás mellé helyezhető lesz. Természetesen az emberek valamilyen formában védekeznek. Viselkedésben és beszédmagatartásban is. Úgy kezdenek beszélni, ahogy elvárják tőlük, esetleg, hogyha munkásosztályhoz kellene nekik tartozni, nem csak ruhát vesznek föl, hanem úgy is beszélnek. Ez egy 30-as években készült kép. Az, hogy hogy beszéltek, azt nem tudom. Az én nagypapám biztos, hogy végig oroszul beszélt, és nem a szovjet nyelvet beszélte. Ez egy gyárnak a kollektívája. Még nincsenek itt az usánkák, de már mindenki alkalmazkodott, ez a gyárnak a vezetősége. A iparperben aztán legalább a 80%-okat ki is végzik, de mégis a gyárnak a főmérnöke még valamivel jelzi azt, hogy mindenki ilyen sapkában van. A nőknek még megengedik, hogy még egy picit divatosan öltözzenek, de már ők sem az igaziak. Hát valami jelzi azért, hogy én külön vagyok, ez a prém gallér itt. És aztán a polgárokból a megfelelő időben munkás emberek lesznek, a nevelőnőből egy kohógyári munkásnő, a mérnök emberből pedig egy kabinos a strandon. Miközben a lányok itt van, ő az egyedüli, aki fehéringben van, és aki Sztálin elvtárshoz a legközelebb van. Nyelvi mimikri. És egy újabb példa erre az abszurd világra. Itt látható a szovjet kommunista párt rövidítéseinek a hosszú sora, szintén kimondhatatlanul. Aztán a versekben a KPSS-nél megjátszódik az SS, és megjelenik valamilyen formában vizuálisan is. Majd a táborokban a KPSS csak úgy hívják, mint SS vezetési pont. Aztán az idők változását jelenti, hogy most már lehet viccelődni is. A KPSS-t, ezt a rövidítést úgy desifrírozzák idézőjelbe, mint a mobiltelefonok ellenzőinek a klubja. Aztán nemrégen jöttem rá, hogy ami most nagyon divatos trikó, ez az orosz minőség, ez a szovjet minőségjel volt, a minőségi árukra, ezt tették rá. Érdekes módon soha nem tűnt fel, hogy ez is a vörös csillagot szimbolizálja valamilyen formában. Majd az SSSR-nek a rövidítése már Sztálin idejében, halál Sztálinra, mentsd meg Oroszországot. És végül van egy gyerek desifírozást, ezt másodikas koromban tanították meg nekem. Kedves hallgatóság, az előadásnak nem része nyilván a szakirodalomnak a felsorolása, nem is tudnám felsorolni, azt hiszem, hogy talán 40 oldal a disszertációmban. Három könyvet szíves figyelmükbe ajánlok. Az egyik a Rábeszélőgép, a másik a retusált történelem, és a harmadik könyv pedig, amit még idéztem, és Viktor Klemperer, a harmadik birodalomnak a nyelve. Köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseiket.
Nekem a fasizmus és a sztálinizmus összehasonlításával lenne egy kérdésem, hogy ugye a felvilágosodás eszmély által kitermelt francia forradalom, a sztálinizmus és a fasizmus lényegében teljesen eltérő társadalom termelte ki ezeket, és van-e értelme, vagy értelmetlen ezeket egymással összehasonlítani?
Azért van értelme összehasonlítani, mert nem rendszerfüggő a nyelv, mint hatalomnak a használata. Tehát, ahogy azt írtam egyszer, nagyon régen, még 91-ben, hogy a totalitarizmusnak univerzális grammatikája van, ugyanúgy lehet mondani, hogy a demokráciának is univerzális grammatikája van. Ugyanazok a nyelvi fogások, ugyanazok a retorikai fogásokat lehet használni. Nyilván a társadalmi kommunikáció nem összehasonlítani a reklámmal, én nem is értek egyáltalán semmit a reklámtól. A reklám nagyon sokat vesz a társadalmi kommunikáció ilyen fogásaiból. Ezért úgy gondolom, ezért van értelme összehasonlítani.
Jó estét, tanár úr! A kérdésem az, hogy manipulált-e minket ezen az előadáson?
Nagyon jó
röviden,
a kérdés.
Tömören.
Nagyon jó a kérdés. Hát mindenki eldöntett a nagyon rövid definíció alapján, hogy így történt. Hát természetesen igen, már azzal, ahogy bejöttem. Tehát azért nagyon pontosan átgondoltam azt, hogy mi lesz az első szavam, és azt mondjam, hogy köszönöm a szót, és vigyázok a szóra. Óvatosan fogok bánni a szavakkal, majd ez Gogolnál remélem, hogy visszaköszönt ugyanez a dolog. A manipulálás, meg a propaganda, azok nem csak negatív, vagy nem csak pozitív fogalmak. Valamikor a katolikusoknál a propaganda, ez egy nagyon jó hangzó szó volt, hiszen propagandát fejtettek ki a reformátusoknál, nem tudom, vannak-e reformátusok, megmondhatják, hogy a reformátusoknak a propaganda nagyon rosszul cseng. Ugyanez vonatkozik a nevelésre, az oktatásra, meg a propagandára is. Tehát ezek mind egymás mellett élnek. Egy marihuánáról szóló filmnek a levetítése egy iskolában, az valakiknek ez egy pozitív dolog, mert azt mondják, hogy ez egy reklám, valakik meg azt mondják, hogy ez nevelő célzat, hiszen arra próbál utalni, hogy a későbbi erős drogoknak, ami egyáltalán nem biztos, a marihuána az előzménye. Manipuláltam-e? Hát szerettem volna nem manipulálni azzal, hogy önök tisztában voltak a meggyőzés szándékával. Én valamiről meg akartam önöket győzni, tehát ilyen értelemben pedig nem.
A politikai korrektség az beletartozik-e a manipuláció kategóriába, vagy pedig csak meggyőzés, illetve a mai Magyarországon ez mennyire van jelen, mennyire csak egy a médiából áradó, felénk áradó meggyőzési szándék, vagy pedig elterjedte már az, hát hogy úgy mondjam, így mondjuk közöttünk, hogy politikailag korrekten beszélünk.
Jó, köszönöm, értem. Hát a politikai korrekt az nem a média találta ki, hanem az Egyesült Államokból jön, egy kb. 20 éve szerintem már legalábbis, és arra találták ki, hogy politikailag másképp, tehát elfogadhatóbban nevezzék meg azokat, akik esetleg ez a valami sért. Ugye Magyarországon ezt próbálták felülről valamilyen formában megváltoztatni, a cigány és a roma szavaknál, azt hiszem a Kaltenberg volt a kisebbségügyi ombudsman, aki majdnem csak utasításba adta és sugallta azt, hogy a rendőrségi jelentéseknél a nemzetiségre, a fajra való utaló jeleket nem lehetett használni, és aztán megindult egy ellenhatás, valahogy úgy, hogy azt mondták, nem azt mondták, hogy cigány, hanem azt mondták, hogy barna bőrű, aztán ezt sem lehetett használni, mégis a dolog nem működött. Ők maguk is próbálták ezt a politikai korrektséget valahogy megfogni, úgyhogy elkezdték használni a romát. Na most ezzel kapcsolatban például a tanszéken végeztünk egy kísérletet is, hogy is működik ez a cigány-roma kérdése, és az jött ki, hogy valóban mind a kettő a negatív tartományban marad, de a roma valóban egy picit valamilyen formában semlegesítődött, bár roma száztagú zenekarról nem tudjuk, és nem roma útra ment a falat, hogyha ezt mondjuk. Tehát egy picit csinált dolog ez, de nem mindenben, hiszen ez a picit kapcsolom hozzám mondjuk ezt a mostani gyűlöletbeszédnek a kérdését, aminek néha van egy jogi oldal, alkotmányjogászok ezt eldöntik, hogy micsoda. Én nyelvész csak annyit tudok mondani, hogy nagyon nehezen meghatározható, hogy mi tartozik a gyűlöletbe, mert hogyha stilisztikai nézzük, egyáltalán nem biztos, hogy az a szó azt fogja jelenteni, senki nem fogja megmondani a jogászoknak és a bíróságoknak, hogy alkalmas-e azra vagy nem, mert mondjuk úgy, hogy egy interaktív térben egy verbális homlokzat fenyegető aktusról van szó, most nagyon szakszerűen fejeztem ki magamat, aminek részei ezek a szavak, és ezeknek a szavaknak bizonyos, azt hiszem a törvény is valami ilyesmi szót használ, hogy nem emlékszem példákként mondom, ami stilisztikailag egy teljesen semleges szó, egy adott közegben, egy adott részben valóban alkalmas arra, hogy gyűlöletet keltsen és így tovább. Mit lehet tenni? Én a egyik kultúránk egyik kimagasló képviselőjével, aki nagyon sokat tesz értünk a kultúráért, találkoztam a nyugati pályaudvaron körülbelül 3 hónappal ezelőtt, a legközvetlenebb barátaimnak mondtam csak el ezt a történetet. Talpig feketében volt, mert konferencia, vagy értekezletre jött, én is teljesen fekete öltönben voltam, a kollégámnak még ilyen nagy vastag szakálla is volt. Beszélgettünk, és mellettünk megállt 3-4 méterre egy ember, aki hangosan zsidózott. Direkt mondom ezt a szót, hogy hangosan zsidózott, mert nem hangzott el sem az, hogy zsidók vagyunk, sem más nem hangzott el, de ez volt a konnotációja. És picit ledöbbentünk, mellettünk volt 15 méterre 2 rendőr, senki nem szólt semmit, az illető elvonult, és mi is mentünk az útra, nem tudtam megszólalni a telefonban, amikor egy vonatindulás, akkor telefonált egy másik barátom, nem is mondtam el neki ezt a dolgot, és kérdeztem egy másik barátomtól, hogy mit lehet tenni. Tehát törvényekkel, meg büntető törvényekönyvvel ezen változtatni értelemszerűen nem lehet. Azt mondta, azt lehetett volna tenni, hogy oda megyek polgárként a rendőrökhöz, és azt mondom, hogy XY vagyok, hallotta, hogy engem itt inzultáltak, mit tegyek? De a dolog persze egyáltalán nem ilyen egyszerű. Hát ennyit szerettem volna mondani. Tehát törvényekkel nagyon nehéz. Tehát nem, nagyon rettenetes az, hogy azt lehet kiabálni, hogy büdös zsidók. Lehet, hogy még rettenetesebb lenne, hogyha azok, akik nem tudnak, valamikor nem tudtak visszakiabálni, most nem kiabálhatják vissza, hogy gyilkos náci. Nyilván az lenne a jó, hogyha úgy nevelődnénk, úgy tanulnánk. Lenin állítólag mondta, hogy tanulni, sehol nem találtam, meg lehet, hogy van ilyen, szerintem ilyen nincsen. Sok tanulással és a társadalomnak a felemelésével, észbeli, rációs felemelésével lehet ezeken a dolgokon változtatni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Dékány Imre professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi kar kolloid kémiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a Kémia új eredményei a nanotechnológiában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!
Köszönöm.